Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Földes Eszter, színésznő. Láthattuk őt például a Válótársakban, az Életművészben, a Mintaapákban, az Intim Fejlővésben, vagy a Mindenből Egy Van című tévéműsorban. Jelenleg a Loop Színházi Társulás és a Centrál Színház előadásaiban áll színpadon. Volt férje Lovasi András, házasságokból 2018-ban egy fiú született. Párosunk másik tagja Böcskei Balázs. Ő sokáig politológusként, az IDEA intézet stratégiai igazgatójaként, közéleti elemző műsorok állandó szereplőjeként ismerhettük. Majd pár éve ismét iskolapadba ült. Elvégezte a Semmelweis Egyetem addiktológiai konzultáns képzését. Vagyis bajba jutott embereknek segít megküzdeni a függőségeikkel. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Egy ember, aki korábban kevésbé volt önelemző, vagy kevésbé beszélt magáról, mihez köthető, hogy hirtelennyében ilyen nagyon transzparensen fölvállalja a sebezhetőségeit? Mert azért az utóbbi időben te nagyon érzékenyen és önátadó módon beszélsz a gyengeségeidről, a korábbi függéseidről.
Én úgy válaszolnék rá, hogy mi az a pont, amikor úgy érzeztem, hogy erről kell beszélni. Egyik oldalról, amikor az addiktológiai konzultáns pályára léptem, akkor ez egy szükségszerű pozíciótisztázás, hogy ki vagyok én. Hogy én nem csak egy addiktológiai konzultáns vagyok, hanem egy saját élményes addiktológiai konzultáns vagyok, akinek a szerhez és a kapcsolódó önismereti folyamatokhoz ez és ez a viszonya, és ez az önéletrajza. Tehát ezt én úgy gondoltam, hogy akkor vagyok a saját történetem felől hiteles, és ez nem elvárás mások felől, ugyanígy kell csinálni, és ugyanígy ki kell tárulkozni, akár segítőként, akár felépülőként, ez itt az én történetem, hogy akkor helyes ez, hogyha én ezt megteszem. De az, hogy ezt megtettem, ahhoz az volt benne, ami a kérdésedben, hogy a sebezhetőségemnek az elfogadása, illetve az, hogy a sebezhetőségem az nem egy végzet. Szóval, hogy azzal lehet együtt élni, abból fel lehet állni, abban információ van, abban tudás van, abban együttérzés van, és hogy sebezhetőnek lenni, az azt jelenti, hogy erőforrás keresőnek lenni. És ez egy megnyugtatott azért lesz.
Nagyon bólogatsz ezt el.
Igen, mert úgy érzem, hogy értem, és át is érzem, amiről beszélgetünk, és át is éltem egy csomó szempontból, és egyszer nem is olyan rég kaptam egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy van-e valami olyan dolog, amin változtatnék az eddigi életem során, és az a válasz született meg bennem, hogy sokkal kevésbé akarnék erősnek mutatkozni. Nem akarnék erősebbnek látszani, mint ami valójában vagyok. Ennyi, és...
De miért nem?
Mert nagyon sok félreértéshez vezetett az életemben. Ez vicces, most ugye készülök az önálló estemre, aminek az lett a címe, hogy Láthatatlan játék, és többek között amiatt, mert egészen addig, ameddig nem mertem kilépni ebből a várból, ebből az erőből, ami mögén elbújtam, vagy felépített nem létező erő mögül nem mertem kilépni, addig egyszerűen láthatatlannak éreztem magam.
És láthatatlannak?
Láthatatlannak, mert nem engem láttak, hanem valamit, amit mutattam magamból.
Az milyen volt? Erősebb, határozottabb, sebezhetetlenebb?
Igen. Sokkal inkább az, mint ahhoz képest, amilyen én vagyok. És akkor ennek folyamánya lett az is, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy jaj, én milyen nyitott, közvetlen ember vagyok, miközben valójában egy rettenetesen zárkózott, és egy nagyon, nagyon félős valaki vagyok, aki
te
nagyon...
Te félős? Hát az utolsó központban álmosz rád, hogy félős. Mitől tudsz te szorongani, vagy félni?
Hát... az emberektől, a szocializációtól, és igen, azt hiszem az egyetlen olyan dolog, ami félelmet tud kiváltani belőlem, azok a szociális viszonyaim, hogy egy közösségen belül tudom-e képviselni magamat, meg tudom-e tartani a határaimat, vagy le tudom-e tenni. Általában nem sikerült ez, vagy nagyon későn kezdtem el a határaimat meghúzni, amikor már késő volt, amikor már nem tudtam jól meghúzni ezeket a határokat, ezáltal konfliktus lett belőle, tehát én egy ilyen önfeladó típus vagyok kapcsolatokban, és hát én is függő vagyok tulajdonképpen, ezt kapcsolatfüggésnek hívják, odapendensnek hívják azt a típusú embert, és ami én vagyok, és más szempontból is érzékeltem a személyiségemet tekintve azt, hogy addiktív vagyok például mondjuk a munkámmal kapcsolatban, teljesítménnyel kapcsolatban, adrenalin függéssel kapcsolatban. Hál' Isten a szerfüggésem nem volt, nem is alakult ki, és valahogy én úgy érzem, hogy nem is tudna.
Miért? De szerinted mi múlik?
Fogalmam sincsen. Igazából erről fogalmam sincsen, hogy mi múlik. Talán egy idegrendszeri kérdés is, vagy egy idegrendszeri működés is.
Ja, azon kezdtem el gondolkozni, és menve azzal, amit az Eszter mondott, hogy, és nagyon régóta foglalkoztam, meg visszatérően, hogy mennyire szerencsés, itt most nem a mi nevünkben, hanem az emberek. Nek a beszédmódját próbálom tükrözni, az, hogyha rögtön a függőt keressük magunkban, és valamilyen címkével látjuk. Amikor kimondjuk magunkra, hogy én ilyen meg olyan vagyok, mondjuk függő vagyok, ez furcsa vitt, hogy konzultáns szájában mondani, hogy ki kell mondani, hogy függő vagyok, egyébként ki kell mondani, de olyanakkor azon kívül, ha kimondom magamról, hogy függ vagyok, amellett kimondom el, hogy ki vagyok én. Tehát, hogy ezek a kategóriák és ezek a fogalmak, amik szükségszerűek a diagnosztikában, tehát ez most nem egy ilyen antidiagnosztikai pár perc kíván lenni, de ezek mennyire takarják el a magunkról való gondolkodást. Mert ezek a fogalmak, ezek általánosító fogalmak, ezekben nincsenek benne a különlegesek, az egyedik, ezek abban segítenek, hogy valamilyen ugródeszka legyen arra vonatkozólag, hogy felerősödjön a kíváncsiság azzal kapcsolatban, hogy na jó, én iszok, na jó, én vásárolok, na jó, én együtt függök, akkor mire van szükségem? Mitől szenvedek? Mi nekem az önéletrajzom? Mire lenne nekem szükségem? Mit nem merek kimondani? Tehát, hogy ebből csomó olyan kérdésnek kell jönnie, amik sokkal izgalmasabb. Szóval én arra biztatnám, hogyha lehet ezt mondani másokat, hogy ne elégedjen meg azzal, hogy fölismeri be magában azt, ami a másikban közös. Mert nagyjából azon túlmenően kezdődik az, ami miatt elkezdett gondolkozni azon, hogy ő függő-e vagy nem függő.
Azt te mikor merted kimondani magadról, hogy függő vagy?
Hát ez egy táncikálás volt, egy olyan tánc, amiben már nem nagyon szólt a zene, meg már csak én voltam benne a teremben, szóval maga az, hogy ez, ahogy a kérdésed, amilyen explicit és direkt volt, hogy mikor került ez kimondásra, akkor az egy 2021 nyara, és ebben volt nekem környezeti segítségem, volt ebben társ, aki ezt a folyamatot katalizálta, volt benne, akkor én már benne voltam egy pszichológussal való munkában, és ami a legalább ennyire fontos, az, hogy akkor már nem tudtam tovább vinni ezt érzelmileg. Tehát akkor már nagyon le akartam tenni, és akkor itt jön a kérdésedre a másképpen válasz. Az, hogy én nekem, az, hogy függő vagyok, az évek óta problematizálódott. Tehát, hogy...
Te tudtad, hogy ez probléma?
Én tudtam, de nem tudtam, hogy én ezt ilyen elkönyveltem egy ilyen végzetnek. Tehát, hogy én, amikor elkezdtem a gyerekvállásról gondolkozni, akkor nem arról gondolkodtam, hogy abba kéne hagyni az alkoholt, hanem hogy hogyan lehet beleilleszteni a gyereket az alkohol rendszerébe, vagy az alkohol gyereket az alkohol rendszerébe, vagy az alkoholéba a gyerekét, stb. Tehát, hogy én ezt nem tekintettem el egy olyan dolognak, amitől meg tudok szabadulni, és működtettem az elhárító mechanizmusok sokasságát, tehát hogy nincs itt semmi látnivaló, mert fizikailag, szellemileg, karrier szempontjából én állok és működök. Ezek sem voltak már elégségesek ott a 20-as években, ott a Covid magasságában, ott már olyan életképek vannak, amelyek nagyon nyomasztóak. Tehát amikor már ezt valahogy le kellene tenni. És ebben ezek a segítői impulzusok, ebben ezek katalizálták ezt a folyamatot.
De mennyire volt... Ha volt baj. Ugye te azt mondod magadról, hogy magasan funkcionáló alkoholista voltál. Az mit jelent? Tehát a környezet semmit nem vett észre, de te végső soron az alkohol mentén és nyomán határoztad meg magad?
A környezet, hogy mennyit vett észre, azt nem tudom, de a környezet kevésbé problematizálta, ez biztos. Hogy valami alkoholhasználati zavarot lehet, azt szerintem a környezet problematizálhatta. Vagy ugye nagyon gyakran megérkezhetett ez a nagyívó kategória, mint a kívülállónak, ahogy ezt látja ezt a működést. A magasan funkcionáló, amely fogalom körül azért szokott vita lenni, hogy ez egy jó fogalom vagy nem jó fogalom, szerintem jó fogalom, hogy most vitatkozzak a korábbi saját magammal érveléssel, mert nagyon sokaknak segít, hogy felismerjék abba, hogy baj van. Tehát nekem a sportkarrierem, az elemzői karrierem, a tudományos előmenetelem, többé-kevésbé az emberi kapcsolataim, mondjuk ezek azért bizonyos értelemben zűrzavarosak is voltak azért közvetve az alkohol hatására. Értsd azt, hogy ott nem volt stabilitás, kiszámíthatóság, a kötődésnek egy magas foka, tehát abban volt hullámzás, de egy kívülről nézve, ahogy ezek a magazinokban el szokták kezdeni az életet, nyaralás is van, úramisten. Szóval ez egy funkcionáló dolog volt, de belülről sok energiákat kellett mozgósítani, hogy ez így egybe maradjon, mert az alkohol az rendszeresen jelen volt, és azért vált ez magasan funkcionáló életi bizonyos értelemben, hogy egyben tartsa az alkoholnak a következményeit. Most mondok egy életképet, hogy akkor legyen egy ilyen festmény. A Covid-ban vagyunk, a vendéglátóhelyek egy része, nem is tudom, mióta a szabályozás zárva volt, vagy 8-kor zárt, vagy nem tudom mi volt, és ahova én jártam egy ilyen törzshely, mondjuk sok volt, azok egyike, az ott lehetett alkoholt árusításra venni. Maga a hely nem volt nyitva, lehetett onnan ételt rendelni, meg alkoholt. És akkor én mentem haza a munkából, amit elvégeztem, ami visszacsatolások alapján remek volt, szükséges és elismerendő, és én megálltam azon a helyen, és megitta, nem tudom, mondjuk 5-6 dréhert, mondjuk, hogyha mit márkázni is lehet, most már text történt, és ott ültem egyedül a Rákóczi téren, üres utcákon, és ittam a dobozos sört, és persze mellette gondolkoztam sok minden intellektuális dolgokon, mert hát egy darabig intellektuális, aztán darabig már láttam magam kívülről, hogy azok nagyon szomorú. És ez a kép ez nagyon gyakran visszatér. Tehát erre ma már békébe gondolok, de akkor már láttam, hogy ez nem folytatható így. Tehát ez nem az én életem.
Azt mondtad egy korábbi interjúban, Feldmár Andrásra hivatkozva, hogy a függés a szégyen függés. Mióta nincs benned, ha nincs szégyen, amikor erre gondolsz?
Hát csak azért mosolyogtam, mert de jó lenne, hogyha így lenne, hogy szégyentelenül tudnék működni, mert hogy a szégyen nélkül tudnék működni, küzdök ezzel a szégyennel most is, csak az a különbség, hogy hamar felismerem, amikor beleesek.
És akkor mit kell csinálni?
És akkor gyorsabban ki tudok belőle jönni. Tehát akkor megvannak azok a most már érzelmi helyzetek, amiket fel tudok ismerni, hogy most léptem be a gyerekkoromba, most léptem be a traumába, most adok traumaválaszt, most nem látok ki a szégyenből, most élem ugyanazt a helyzetet meg, vagy én olvasom így ezt a helyzetet, ami eredendővé tette, identitásommal tette a szégyent, és akkor ebből gyorsabban ki tudok jönni. Tehát más válaszokat adok, ezért szól a felépülés szerintem, hogy az érzések, meg az impulzusok azok jönnek, csak megtanulunk rá más válaszokat adni. Ma már a szégyent iszonyatosan intellektuálisan fontos témának tartok, persze, mert intellektualizálok, nagyon jóban vagyok ezzel a témával, de és ezt is észreveszem, hogy a szégyen az olyan, mint a vér a pohárban, egy csepp elég, és az egészet beborítja. Tehát az, és ráadásul a szégyen mindig valami másnak az áruhájába jön. Tehát sose úgy jön, mint szégyen, hanem mint harag, mint dű, mint szomorúság, tehát mindig valami állarc, és ezt, hogyha megcsípi valaki a konzultációs folyamatban, vagy a saját életében, ismereti munkáiban, akkor megcsípte. Akkor nagyon sok minden csípett meg.
Eszter, beszélhetünk-e? Mondanám, hogy...
Nem, gyere, mondjad.
Segíts nekem, kérlek, értelmezni pár dolgot a gyerekkoroddal kapcsolatban, mert nekem ott, hogy mondjam, vannak vakfoltok.
Ha, nekem is vannak még. De utam vagyok, de vannak nekem is.
Ugye te 9 éves korodig, hogy tudtad pontosan, hogy ki a te apukád? Ott Földes Tamást, aki egy jeles színész, ha valaki nem tudná, igen. Te róla hitted azt,
hogy ő az édesapád.
De viszont mégsem viselted az ő nevét.
De én Földes Eszter voltam mindig is, mióta az eszemet tudom, papíron 9 éves koromig Landkammer Eszter voltam, tehát én Landkammer Eszter néven születtem.
Na ezt nem értettem, hogyha te így születtél, de te Földes Eszter néven éltél?
Igen. Tehát senki nem tudtad, mondta, hogy papíron engem hogy hívnak. Az óvodába, az iskolába is gondosan elmondták, hogy engem Földes Eszternek kell szólítani, és akkor mikor, úgy emlékszem, igen, hogy én 9 éves voltam, amikor amikor elmondták, hogy nekem nem a Földes Tamás az édesapám. Ami akkor úgy éreztem, hogy nem jelent különösebb problémát, később természetesen egy pár év múlva azért problémát jelentett.
Megtudtad-e utólagosan, hogy miért volt erre szükség, hogy neked ezt kellett tudnod?
Ez igazából azt hiszem, hogy az édesanyámról szólt, és az ő döntése volt egy önvédelmi és egy gyermekét védő mechanizmus, vagy lépés lehetett a részéről. Én ezt gondolom. De érdekes egyébként, hogy ezt így megkérdezed, mert én ezt a kérdést soha nem tettem fel. Valahogy így elfogadtam, hogy hát ez így volt, ezt így intézték, de azt, hogy miért így, ezt például sose tettem fel ezt a kérdést. Úgyhogy most szöget ütött a fejembe, hogy lehet rákérdezek majd, hogy ennek miért így kellett lennie.
Hogy találkoztál aztán vérszerinti apukáddal?
Vérszerinti édesapámmal, ő egyébként szintén művész, tehát Landkamer Dánielnek hívják, és nagyon tehetséges, csodálatos táncművész volt, illetve hát gyereksztár volt a maga korában, és az ő szülei is, tehát az én nagyszüleim is színházi emberek voltak. A nagypapám koreográfus volt az Operett Színházban, tehát abszolút ők is így ebből a művész világból jönnek, tehát egy ilyen genetikai cirkuszkocsinak vagyok most így az utolsó kis szerelvénye jelen pillanatban, aztán ugye ki tudja, hogy milyen hosszú lesz ez a kocsi. És én úgy találkoztam vele először, hogy a Király utcában ebédeltem, és egy ilyen pár perces elcsúszással megérkezett az édesanyám, meg az édesapám is a két testvéremmel, vagy fél testvéremmel a Király utcába, akik összefutottak az én vérszerinti édesapámmal. És akkor az anyukám ezt elmesélte nekem, hogy kivel futott össze. Mondtam, hogy ez szuper, szeretnék vele találkozni, ő ezt nem hagyta, vagy nem örült volna, hogyha szülői felügyelet nélkül találkozom a vérszerint édesapámmal, és akkor aznap este ők elmentek előadásra, és az apukám és a Földes Tamás ott hagyta mobiltelefonját, amiben én belenéztem, a régi Nokia, és bele volt írva, hogy Dani, és felhívtam ezt a számot. És
teljesen ismeretlen.
Ő volt. És ezt úgy mesél, hogy ilyen nagyon drámai érzékkel 16 évesen, szia, mond neked ez valamit, az a dátum, hogy 1987. február 28. Ez volt az első kérdésem.
Azért megadtad a módját.
Meg, én erre nem is emlékeztem. Ezt ő mesélte, hogy ilyen, hát igen, ez van, hát színész gyereke, sokat voltam színházban, meg izgalmas volt, és akkor megbeszéltük, hogy másnap találkozunk, és tök titokban találkoztam vele.
Ez olyan magától értetődően meséled el. Ez valahol megrázó. Nem volt ez?
Akkor nem volt megrázó, igazából egy nagy köszönömet éreztem, mert abban a pillanatban, hogy vele találkoztam, egyrésztről olyan magától értető volt maga a találkozás, és az, hogy nekünk közünk van egymáshoz, annak ellenére, hogy gyakorlatilag nem töltöttünk egymással időt, hogy én azt éreztem, hogy de jó, most valamit megértettem magamból, amit eddig nem értettem, és én a saját családomban, amiben felnőttem, én nem nagyon találtam a helyemet. Én úgy éreztem magamat, mint egy ilyen régi, antik értékes bútordarab, ami úgy nem nagyon élik így az új IKEA-s sztályba, de úgy hát nem dobjuk ki, meg nem élik, akkor ide tesszük, oda tesszük, kicsit letakarjuk. De
érzékeltették veled, hogy ez a belső megélésed
volt? Hát ez a belső megélésem volt, hogy érzékeltették-e velem. Ezt nem tudom. Az én belső megélésem az abszolút ez volt. Nem éreztem illeszkedőnek magam semmilyen szempontból a családomban, és ez végül is így felnőtt koromra ez szépen ki is adta magát. Tehát tulajdonképpen én ebből a családból, vagy ebből a fészekből, amiben én nevelődtem, én ebből most arra kipottyantam, és teljesen kiváltam.
A saját akaratodból?
A saját akaratomból, igen, igen. És sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb vagyok, mint előtte valaha voltam, és úgy érzem, hogy egy jó döntést hoztam, és tudom, hogy sok embernek ez értetetlen vagy kegyetlennek tűnhet, de én úgy érzem, hogy valójában ennek a közösségnek, ami az én családom, minden egyes tagjának jobb, hogy így alakult. És
nekik is jobb, hogy nem vagy része az életüknek?
Én azt gondolom, hogy az, hogy nem vagyok úgy és olyan intenzíven az életüknek a része, mint voltam, én azt gondolom, hogy nekik valójában ez könnyebbség. Hogy ők ezt valaha kimernéke mondani, vagy kimondanák, abban már nem vagyok biztos, de az nem is az én feladatom, nem is az én dolgom. De az biztos, hogy én én úgy érzem, hogy jó döntést hoztam, és a vér szerinti édesapámmal egy csodálatos kapcsolatom lett az elmúlt évek alatt, és olyannyira, hogy gondolkozom azon, hogy visszaveszem a családnevet. Nyilván így a szakmámba a Földes Eszter már egy jól bejáratott név, tehát a színlapon maradnék Földes Eszter, de erősen gondolkodom rajta, hogy visszaveszem a családnevet, mert egyszerűen azt érzem, hogy annyira onnan vagyok, és nem tudom, hogy ez genetika, vagy mi az Isten, de olyan szinten hasonlítunk egymásra, és érezzük, és értjük egymást, és azt hiszem, hát egy olyan 2-3 éve volt először, én soha nem értettem azt, mikor az emberek mondják, vagy így mondták, hogy megyek haza, hazamegyek, hogy nekem ez így nem volt, nekem az volt a haza, amit én megteremtettem magamnak tér azzal az emberrel, akivel együtt éltem. Az, hogy hazamegyek, nekem ez egy ilyen üres fogalom volt, amit így használtak körülöttem, és aztán egyszer csak megértettem, hogy mit jelent az, hogy hazamenni. És én ezt a Dani mellett, hogy a vér szerint édesapám mellett, és az ő felesége mellett éltem meg életemben először.
Mondasz egy nagyon átélhető és hétköznapi helyzetet, érzetet, hogy mit érzel ott az ő közegükben, és lesz magától értetődő, ami mondjuk máshol, a szüleidnél nem volt az?
Az elfogadás főleg, és az, hogy lehetek az, aki vagyok, és egyszerűen láthatónak érzem magam, és nem érzek szégyent. Ez fontos. Egyszerűen nem érzek szégyent, és nem kapcsolódik be az a szégyengomb, ez nem nyomódik be, és ez elképesztő élmény, és nagyon-nagyon felszabadító, és nagyon-nagyon fontos élmény.
Ha kérdezhetek egy személyeset, ami még nekem vak volt egy picit, hogy a vér szerinti apukád 9 éves korodig hogy nem keresett? Vagy később?
Keresett ő, de dugdostak előle. Ennek az oka egyébként az volt, hogy alkoholista volt és drogfüggő hosszú-hosszú évtizedeken keresztül. És azt hiszem 12 éve teljesen tiszta, és a segítő szférába helyezkedett el. Ausztriában jelenleg...
Víz nem mossa le rólam, hogy én ezt pedig esküszöm, hogy nem tudtam.
Egy elmegyógyintézetben ápoló, az az igazság, és pont azokkal a típusú emberekkel foglalkozik napi szinten. Úgyhogy hát ez volt az oka, hogy óvtak tőle, mert egy veszélyes, kiszámíthatatlan embernek gondolták. Miközben jelen pillanatban úgy, hogy végigcsinálta ezt a hát nagyon kemény önismereti utat, és tényleg azt hiszem, hogy erre mondják, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, mert jelen pillanatban a legegészségesebb és legstabilabb ember a környezetemben, akit én ismerek, a legőszintébb és a legönazonosabb. És ez nagyon-nagyon-nagyon ritka. És ehhez szükséges volt az, hogy végigcsinálja azt, amin ő végigment. És tényleg nem volt a legalján. Tehát ott például nem funkcionált a szakma. Tehát, hogy ő ezerrel beledobta magát ebbe. Hatalmas öröksége volt, karrierje, a Broadway-re ajánlottak neki szerződést, nem ment, mindent fölégetett, többször majdnem meghalt, volt a Lipóton, ellopta a Lipót egész drogkészletét, azt eladta, tehát egy elképesztő figura egyébként, de hogy ő tényleg mindent felégetett, és tényleg nagyon a legaljáról kanyarodott vissza valahova az életnek és a harmóniának így a legtetejére. Tehát olyan, mint egy ilyen kis Buddha. Nagyon rendben van magával.
Ez itt továbbra is a világtalálkozó Földes Eszterrel és Böcskei Balázssal.
Eszter azt mondta, hogy ő akkor érezte meg, milyen otthon lenni. Ha azt kérdezem tőled, hogy skiccelnéd föl a te gyerekkori otthonod, az milyen?
Én így egyszerre sóhajtottam.
Igen. Ellentmondásos. Ugye a szüleim azok elváltak. Nagyon sokáig nekem az nem volt egyértelmű, hogy mikor, hogyan, milyen körülmények között, és hogyha tőlem ugye ezt az önéletrajzot itt megkérdeznéd, hogy akkor még most se tudok erre válaszokat adni, tehát ezeket a kérdéseket felteszem. az édesanyának is, de hogy így nem pontos ez így dátumilag, tehát nem tudnám elmesélni azt, hogy most, hogy az Eszter így elmesélte.
De távol tartja magától, szerinted?
Hát ez az ő kérdése, nem adom fel. Tehát, hogy szerintem még van ebben a mi viszonyunkban egy-két olyan kérdés, amire itt és most még nem tud, nem akar, nem emlékszik, tehát hogy fenntartom ezt a lehetőséget is.
De menet közben, kamaszként kérdezgette?
Nem, az én apámnak a képe az egy olyan apa volt, aki a negatív példa volt. Tehát az édesapám az autószerelő volt, egy tehetséges autószerelő, korábban sportoló volt, kajakozó, tevezett, tehát hogy fizikailag is vegy, azért ez egy látható megjelenése volt, hogyha beállt egy terembe, és függő volt. Ez az, hogy ezt én mondom csak ki a családunkban, ezt más sok nem problematizálják. A nagyapám az tavaly januárban hunyt el, nagyon fontos szerepe volt az életemben, tulajdonképpen az apám helyett lép be abba a térbe, amikor az apámnál vagyok, és az apám az alkohollal van, akkor a nagyapám lép be abba a térbe, és nélkülem biztosan más ember lennék, és nagyon hálás vagyok neki azért, hogy belépett meg, ahogyan belépett. De nem, ővele is nagyon sokáig próbáltam erről beszélgetni, nagyon óvatosan, és azt látod, abba hagytam azt a beszélgetést, tehát akkor már a korára való tekintettel nem az a beszélgetés, amit ott az utolsó években le kell folytatni, ott már tisztelni kell azt az állapotot, amiben van egy idős otthonban lévő férfi, de nem problematizálódott. Az anyám az problematizálta, tehát a gondot nem csinált, tehát sem jelzőszerkezetek tekintetében, sem leíró jelleg tekintetében, és folyamatosan ő volt, akivel riogatott. Tehát, hogyha ha én valahogy leszek, valahogy, hogy ne rontsam el, mert ott van egy példa.
Apukát tényleg elrontotta? Szerinted? Tehát ez az a sors, az az élet, ami egész másul is alakulhatott volna, de bal végzett tőled?
Azt hiszem, hogy egy története válaszolok erre. Tehát, hogy soha nem tudtunk közel kerülni egymáshoz, és itt van előttem egy jelenet egy panelház első emeletére, amikor bemutatom neki a bizonyítványomat. Ez már az új házasságában van, ez a harmadik házasságában van, és ez egy jó bizonyítvány volt, és szomorú a tekintete. Tehát egy olyan, és ez a tekintet, ez most rád nézek, de őt látom, tehát ez annyira erős ez a tekintet, hogy amikor valaki nem tud ennek örülni, mert nincs benne, és ezt ő tudja. És ezt ő érzi most mindegy, hogy most gondolatilag van ebben benne, vagy érzésileg, és felismeri, hogy de jó lenne ott lenni, de ebben nincs bent. Tehát ezek a Böcskei Balázs nevű gyereknek a jegyei, de hogy az ő fiának a jegyei, arra már nem tudna egyértelműen válaszolni. Tehát én ebben ezzel tudok válaszolni arra a kérdésre, amit feltettél, és nem tudok vele folytatni beszélgetéseket, nem csak azért meghalt, hanem nagyon sokszor válasz nélkül vagyok. Tehát az anyámmal, hogyha az anyám nem élne, és vele tudnék fiktív beszélgetéseket folytatni, mert van annyi élményanyagom, hogy mi lehetett az ő válasza. Az apám tekintetében nagyon sok titokkal állok, meg ilyen üresbe állok egy csomószor, hogy vajon mi lehetett a háttér.
Ti később nagyon eltávolodtatok, már hogy kamaszkorodban, vagy volt legalább a vége felé valami fajta ilyen feloldozás?
Nem volt feloldozás. Eltávolodtunk az apámon, sokszor láttam. Van a fényképek otthon az érettségi banketten, meg ilyen olyan helyzeteken, és a szégyenről beszéltünk, akkor ott egy szégyenben ülő embert látok. És én ehhez már nagyon tudok együttérzéssel és szeretettel viszonyulni. Még akkor is, hogyha a családtagjom, akár kikérnék azt, hogy ez szégyenben ülő ember van, tudok vele együtt érezni, és tudom, hogy az a tekintet mennyiben más tekintet, mint hogyha valaki csak elbambul. És aztán az életünk utolsó találkozása is olyan volt, hogy ő ittas volt, és egy futballmérkőzésen találkoztunk, és a temetésen, amikor voltam, akkor én ott üresbe voltam a szónak az értelemben, hogy nem tudtam, hogy mit kell érezni. Tehát, hogy ott voltak a családtagjaim, az ő családja, utóbbiak azért annyira a nagyapámat és a nagybátyámat, apám öcsét leszámítva azért nem különösebben igényelték a jelenlétemet. Ebben kölcsönös volt a megélésünk, De én ott üresbe voltam, tehát nem tudtam, hogy mit kell érezni, hogyan kell érezni, mit keresek itt, meddig tart. És 2024, szerintem több mint 10 év után voltam a temetőbe, de lehet, hogy 14 is volt, 15 nem tudom most megmondani. Igen, lehet, hogy 15 év. És egyszer csak megérkezett az érzés, hogy nagyon sajnálom, hogy nem volt.
Része az életednek.
Nem volt része az életednek, és hogy hiányzik. És ma kint van a képe a szobámba, vagy a szobámba, több képe is kint van, van egy szégyenben ülős kép is kint. És,
az
és
mire felkiáltója neked?
Az együttérzésre. Tehát, hogy szenvedett. Szenvedett. Szenvedett tőle a környezete is, tehát azt nem állítom, hogy az anyámnak könnyű volt. És nem állítom, hogy egy függővel könnyű. Függők nagyon különbözőek, de vannak függők, akivel nehezek. És vannak, akivel nem annyira nehezek, de nehezek. De nem állítom ezt, hogy tehát, hogy könnyű lett volna, de ettől még az együttérzés, meg a szenvedő embert is látom benne.
Neked gyerekkorodban inkább az volt e kép kapcsán a megélésed, hogy csak ilyen ne legyek, vagy inkább a félelem, hogy ilyen leszek?
Harmadik, csak ilyen ne legyek, és akkor leszek ilyen. Ja, hogyha ilyennek nem lehet lenni, akkor bebizonyítom, hogy már pedig lehet ilyennek lenni. Ja, hogyha az a fenyegetettség, hogy elpocsékolt a tehetség, akkor megcsinálom az elpocsékolt tehetséget. Tehát egyszerre volt bennem egy félelem, hogy olyan leszek, mint az apám, és ez egy nagyon jó rettentő, majd ezt követően ez egy ilyen destrukcióba is átment, és akkor, ja, akkor én leszek a Lacinak a fia.
Tehát az a tehetség, aki nem csinálta meg.
Igen. Aki a meg nem értett marad. De apám, ahogyan mesélik, ő egy csendesebb ember volt, szóval én, amikor mondjuk, nekem azért volt ilyen világról való hangos gondolkodásom, amikor úgy éreztem, hogy elkapott ez az érzés, amiatt ittam, az apámat egy ilyen, ahogyan elmesélik, szomorúbb embernek, vagy egy csendesebb embernek, vagy egy társasági embernek látták, és azt én sem látom, hogy velem soha erőszakos lett volna, tehát ez nem igaz, csak nem volt jelen. Csak.
Eszter, volt egy félmondatot, hogy nehezebben tudtál kapcsolódni, vagy hogy nehezebben találtad közösségben a helyed. Arra rájöttél, hogy a főiskolán te miért nem találtad meg a helyed? Mert egyre több, vagy egyre másabb olyan interjúkat találhol, azt mondod, hogy te ott nagyon nem voltál otthon és közegedben.
Nem voltam én sehol otthon és a közegemben, tehát sem az óvodában van az első olyan emlékem arról, hogy azt érzem, hogy velem valami baj van, és valahogy tehát, hogy furcsa módon, miközben láthatatlannak éreztem magam, közben már így felnőtt koromra egy ponton túl azt láttam, vagy azt éreztem, hogy nem látszom. Közben gyerekkoromban azt kívántam, hogy bárcsak láthatatlan lennék, mert valahogy mindig kilógtam, valahogy mindig megtaláltak, valahogy mindig én voltam az iskolában, akit azonnal észrevettek, akit megvertek, akit...
Megvertek?
Igen. Miért? Engem az iskolában bántalmaztak, verbálisan is, és fizikailag is.
De miért?
És mindig az a figura voltam, akit a közösségek kipécéztek, és akkor valami baj volt velem. Miért? Azért, mert a képességeim miatt azokban a helyzetekben, ahol mondjuk kiugróbb képességű voltam, mint az osztálytársaim, hol azért, mert a szüleim színházban dolgoznak, és akkor én más vagyok. Ezt megkaptam tanároktól is például, hogy nem tudom, édesanyám táncosnő, és akkor majd belőlem is egy utcalány lesz, vagy egy ilyen útszéli kenyérkereső hölgy.
Ez egy tanárod?
Tanár is mondta, vagy azért bántottak, ahogy kinézem, vagy már túl vékony vagyok, vagy nem vagyok elég nőies, vagy csúnya vagyok. Vagy, tehát mindig volt valami, amivel
csúnya, ilyet is kaptál.
Amivel megtaláltak. Igen, ez az elődeszka, a hátul léc, ez a, tehát hogy sokszor igen, ezt a kezdődő nőiességembe már nagyon korán bele tiportak, és akkor hát emiatt én tulajdonképpen nem tudok nagyon olyan közösséget, tehát nem véletlenül lettem szabadúszó, tehát társulatoknál sem találtam meg a helyem, és ez valahogy ezt a ezt a mechanizmust, vagy ezt a viselkedés mechanizmust, amiben már valószínű, hogy én is a része vagyok ennek, hogy nem találom magamat egy közösségbe, ezt meg kellett változtatni, vagy ezzel kellett valamit kezdeni. Ez az én alapélményem, az nagyjából az lett minden közösségbe, ami a családi alapélményem volt, hogy egyszerűen nem vagyok beilleszthető, és mindig én vagyok az, akivel a baj van, aki elviszi a balhét, akire olyan terhek vannak téve, amikkel nem biztos, hogy képes megküzdeni, de úgy csinálok, mintha sikerülne. És én ilyen értelemben, ahogy hallgattalak téged is, nagyon sok párhuzamot érzékelek, miközben az én szüleim nem voltak függők, de mégsem voltak mellettem. Nekem nem volt egy nagypapa, aki mondjuk belépjen abba a térbe, ahol nem volt senki. Nekem a fantáziám volt, és a színház volt, az is a történetek, ahová el tudtam menekülni, ahol erős voltam, ahol különleges voltam, ahol szép voltam, ahol én voltam a legszebb. És tulajdonképpen ez a fantázia világ védett meg tulajdonképpen, de ez lett az én túlélésem. És aztán később a kapcsolataim, vagy a párkapcsolataimra is az abszolút alárendelt személyiség voltam én, az, aki mindent megcsinál, és mindent is kibír, és a szeretet nevében azért, hogy szeressenek, azért, hogy elfogadjanak, hogy megdicsérjenek, azért bármit is képes vagyok kibírni, és végigcsinálni.
Ez rengeteg erő, és rengeteg energia.
Igen, igen. Igen, hát el is vesztem ebbe, tehát nem véletlenül jött az, hogy azt éreztem, hogy láthatatlan még, tehát hogy konkrétan meg fogok halni, tehát az a személyiségem teljesen szét fog esni, és el fogok tűnni, és nem fogom tudni egy pillanat múlva már az, hogy ki ez a földes Eszter, vagy hogy egyáltalán mit akarok én, mi értelme van annak, hogy én létezem, ki vagyok én, van-e bennem bármi, ami jó, vagy szerethető, tehát ez...
Idáig képes voltál eljutni, hogy van-e benned szerethető?
Igen, igen, igen. És nagyon sokszor kapcsol be ez a típusú szégyen, hogy velem valami baj van, engem biztosan nem lehet szeretni. Már nagyon sokszor meg is kaptam azt, hogy téged nem lehet szeretni.
De kitől?
Hát sok embertől. Az életemben egészen kiskoromtól. És akkor az emberbe azért ez így nem lehet szeretni, hogy próbálok, de én nem hagyom magam.
Már hogy te nem hagyod.
Igen, meg. Hogy én nem hagyom magam, meg engem nem lehet szeretni. Pedig hát ilyen nincsen, tehát hogy ki az az ember, aki nem hagyja magát szeretni, vagy nem lehet. Tehát, hogy a szeretethez elég csak az egy ember, aki szeret. Tehát te hiába nem hagyod magad, én akkor is szeretni foglak, hogyha szeretlek. Tehát. És van az, amikor ugye a szeretet nem esik jól különböző formáiban a másik embernek, de ugye ez is egy másik dolog. Főleg egy gyerek tekintetében, tehát ilyen nincsen, hogy egy kisgyereket nem lehet szeretni, vagy egy kisgyerek nem hagyja magát szeretni. Olyan nincs.
Hol és miképp fordult ez meg benned? Hogy szerethető vagy? Hogy értékes vagy?
Hát ez még egy ilyen út, amin még így vagyok, szóval ez sok küzdelem nekem, hogy biztonság aláljak saját magamba. Tehát most indult el ez a belegyökerezése tulajdonképpen a személyiségemnek önmagamba. Most kezdek így visszacsúszni abba a tokba, ami én vagyok. Ez egyelőre még egy... Hát még egy folyamatnak a közepe, még nem értem a végére, még kell idő erre. Tényleg most tartok ott, hogy talán kezdem érezni, kapizsgálni azt, hogy ki vagyok én, és...
És ki vagy?
Hát ez az. Így kezdődik az önálló este. Földes Eszter vagyok. Ki vagyok én? Maguk szerint ki vagyok.
Amikor feltetted az előbb a kérdést, akkor amellett, hogy figyeltem, persze annyira személyes volt, hogy ki vagyok én, hogy rögtön elkezdtem én is megválaszolni magamban a választ. Túl az, hogy elég, hogy kell, hogy figyeljek rád is közül, és a saját hangom ne tompítsa el a te hangodat, hogy az életemre kevéssé tudom azt mondani, hogy az ismétlésekről szólna. A függőség alatt ismétlésekről szólt, kapcsolódva a hozzád, hogy nagy erőfeszítésekbe telik egyben tartani egy olyan életet, ami nem az enyém. És abban nagyon sok ismétlés van. Abban nagyon sok, mert a szerepek, a külső szerepek elvárásoknak való megfelelés, az egy ponton túl kialakítja a sémát, kialakítja a keretet, és abban ismétlés van. Abban nem mertem magamnak, nem is nagyon tudtam persze kapcsolni az érzéseimhez, de nem volt benne sok izgalmasság. Ma napról napra teszek olyat, vagy gondolok olyat, amit tegnap nem tettem. Na, tegnap nem példát. Gondoltam.
Mondj egy példát, ami még rátartozik.
Például, ami rátartozik, és miután most én nagyon ebben vagyok, ezért nem is tudnék másképpen válaszolni, a nemrég született meg a gyermekünk, Júlia Anna Elza, és az, hogy én úgy tudok rá figyelni, és ahogy korábban el se tudtam volna képzelni, és olyanokat teszek egy újszülöttel, pár hetes újszülöttel, amit tegnap még nem tudtam, hogy beteszem az ujjamat az ő ujjai közé, és ez azt jelenti, hogy hogyan fogom majd mondjuk egy pocakfájásból megnyugtatni, vagy hogyan fogjuk a felügyeletét megoldani, amikor a feleségem mondjuk valami tevékenység van a lakáson belül, és akkor oda megyek, hogyan fog zajlani az este, melyik játék lesz, milyen nincs játék, tehát azért nem egy komplex volt kell elképzelni egy pár hetes gyereknél, de hogy egyszer csak bezárul a világ, tehát, hogy küldhetsz SMS-t, ott nem tud ez bejönni, és én csak nézem azt, ami történik, amelyik, hogy bármilyen elvárásom lenne azzal kapcsolatban, hogy merre megyünk. Erről észben tudtam volna így beszélni, mert sok könyvet elolvastam ennek kapcsán, és akkor ebből vizsgálni tudtam volna, hogy az így zajlik, de mikor ugye itt vagyok, akkor egyszerűen ezt megélni, és tegnap ezt nem tudtam volna megadni magamnak. Mármint a tegnap alatt mondjuk értsük mondjuk a függőség időszakát. Tehát, hogy tényleg kíváncsi vagyok, hogy holnap mit fogok magamnak adni. És ezek nem nagy dolgok. Tehát, hogy nem tudom. Tényleg ezek ez, hogy fogsejmet használok.
Azért mondtam ezt a dolgot,
mert hogy a fogsejemnek egy állandó vívódásom volt, ugye. Nem a fogsejemben, mint olyan, tehát azért nem megyünk át egy ilyen higiéniai megbélyegzésbe, hanem sokkal inkább az, hogy azért ez macerás, türe, tehát többen használnak azért fogkrémet önmagában, mint fogkrém és fogsejem, és nekem az egy ilyen macera volt az egész, mert türelmet nem vagyok már.
És 10 évvel ezelőtt megtudtad volna bárkiről. Azért, hogy mondjam, felszaladt volna a szemöldököt, hogy fogsejmet használ.
Minek? Hogy jön ide? Vagy hogyan van ideje erre? Hogy egyáltalán. Na de most az, hogy kialakítom azt a teret, hogy ez igenis fontos, és akkor erre legyen egy picit, nézze meg azt, hogy nekem mi az, ami ebben nehézséget okozott, ebben az irgalmatlan kemény dologban, mint hogy fogsejem használat. Mi az, ami miatt ellenállásom volt benne? Mit tudok ebből magamról megadni? Szóval ilyen apró mikro jelenetekből is egyszer csak működik a magam való kíváncsiság. Ehhez idő kell, tér kell, a függőség elfoglalja a teret az ismétlésben. Nincsen felfedezés. Úgyhogy ittől kell válaszolni, hogy meglepem magamat.
Én is megleplek, mert hogy, mint említettem, készültünk, nem titok, hogy azért nem most találkozunk először, kiderült, hogy van egy macskád? Én azért a szívemhez kaptam, amikor ezt lenyilatkoztad. Alba?
Igen. A feleségem, amikor még nem volt a feleségem, már volt ez a macskája, és rögbefogadott macska. Én így tehát csak másodiknak jövök be ebbe a rendszerbe, de belaktam, úgy tűnik. És igen.
És te kötődsz hozzá, szereted, gondozod.
Karácsony ajándék is volt, de elárulom neked, nektek, hogy szilveszteri ajándék is volt.
A macska felé?
Igen, hát akkor más teszünk szilveszterkor, mint
így van.
Tehát, hogy fontos lény. Nem állítom, hogy mondjuk most itt a gyermek macska tengert, ha megnézzük, akkor nem szorult hátrébb. És látom, hogy ez neki is okoz nehézségeket, de majd visszatalálunk egymáshoz.
És mit vettél karácsonyra a macskának? Mit
kapott hát ezek tőled? Ilyenkor ilyen prémium kaják. tehát, hogy akkor nem a középkategóriásat kapja mondjuk.
Jutifali, nem így mondják?
Az is van, de nem szeretem azt annyira dobálni meg, de nem akarok elülni ebbe, de akkor egy picit többet kap. Ja, de talán azt hiszem, hogy a kérdésedben, ami van, az, hogy egy élőlény fontossá lett, és hogy egy élőlényhez tudok kapcsolódni. Egy korábbi életszakaszomban is volt macska a háztartásban, de akkor nagyon meg tudtam haragudni arra a macskára. Tehát ez egy elképesztő, hogy macskára hogy lehet haragudni, mint hogyha akadályoztatva az életembe. Mert ugye valószínű az életemnek akkori rendjében úgy éreztem, hogy ez a pont is egy ilyen triggerpont. Ma az, hogy a macskáról gondoskodni, az egy ilyen teljesen természetes, persze. Hát miért ne?
Ha már Balázs említette, hogy mennyire tud kapcsolódni a lányával, neked, aki gyerekként ilyen értelemben talán nehezebb volt a gyerekkorod, mint másnak. Kicsit UFO élménye is volt. Neked jelentett korábban ilyesfajta kihívást, vagy téperődést, vagy dilemmát, hogy te milyen anyuka leszel?
Persze. Hát én valójában azt éreztem, hogy én egyáltalán nem akarok ebbe a világba belelépni, hogy így a szülők világába, de én nagyon szerelmes voltam a férjembe, és ő szeretett volna egy gyermeket, és akkor, mint a bungee jumpingról így leveti magát az ember, hogy hát a statisztika szerint nem hal bele az ember, hogyha leugrik onnan, így beledobtam magam ebbe, hogy majd biztos nekem is megy, illetve még azért az hozzátartozik, hogy olyan nagy ellenállást éreztem, hogy azt gondoltam, hogy biztos, hogy nekem ezzel van valami dolgom, és azért is neki kell menni. Tehát, hogy volt ebben tudatosság is a részemről, mert azt éreztem, hogy valamit ott fel kell oldani. Az nem normális, hogyha valaki ennyire, hiszen ugye az emberek alaptermészete azért úgy benne van, így nem tudom, hogy genetikailag is, ugye az, hogy szaporodjunk, meg, és hogyha ilyen nagy a félelem és a szorongás, akkor annak biztos van valami oka. Hoppá. És a kezdeti időszakban voltak nehézségeim ezzel kapcsolatban, sok félelmem volt, hogy nekem ez menni fog-e, én képes vagyok-e erre.
Melyikszer a praktikus részétől féltél?
Nem, a praktikus részétől egyáltalán nem féltem, ez tulajdonképpen a kezemben volt. Nekem két féltestvérem van, illetve négy, de abból a családból, ahol fölnőttem, ott két fiú. Én vagyok a legidősebb, és a nagyobbik volt 5 éves, a kisebbik fél éves volt, mikor először rám bízták. Én voltam a babysitter otthon. 18 éves koromig én toltam, és az, hogy kell pelenkázni, megfogni, etetni, tehát minden a kezemben volt. Egyáltalán nem volt ilyen félelmem, hogy jaj, most mit kezdjek vele. Tehát, hogy úgy, ahogy más fölöltözik, körülbelül olyan természetességgel nyúltam ahhoz a babához, tudtam azt, hogy mikor kell hozzátáplálni. Tehát, hogy semmi ilyen jellegű félelmem, vagy ilyen anyai parám nem volt, hogy ezt a gyakorlati részét jól csinálom-e. Attól féltem, hogy én vagyok kevés ahhoz, hogy neki megfelelő támaszt tudjak nyújtani az életbe, hogy vagyok-e ehhez elég erős, elég felnőtt, elég érett. És aztán viszonylag gyorsan bele tudtam gyökerezni ebben az egész helyzetbe, és rájöttem arra nagyon gyorsan az elején, hogy azok az érzelmek, amik feljöttek bennem, azok valójában nem is az én érzelmeim, hanem azok az érzelmek, amik a szüleim vagy az édesanyám érzelmei voltak irányomba gyerekként. Tehát tulajdonképpen olyan volt, mintha az anyám így kinyúlna belőlem, és nem értettem, hogy mit csinálok, mit érzek, mit gondolok, hogy ez nem, idegen volt minden, és mégis nagyon ismerős volt, és aztán ahogy ezt elkaptam, ezt a dolgot magamban, abban a pillanatban szépen lassan ezeket el is tudtam csendesíteni, és ezek elmúltak. És aztán rájöttem arra, hogy végül is az ellenállást az inkább az váltotta ki belőlem, hogy benyomódott ugyanaz a gomb, hirtelen ugyanaz lett a felállás, mint gyerekkoromban, hogy elmegyek dolgozni, hazamegyek, nyomom ezt a gyerekprojektet, háztartás, stb. Tehát, hogy én ezt csináltam 9 éves koromtól. És akkor rettenetesen megterhelő volt, és sok volt. És akkor mellette tanultam, de hogy tényleg két gyerekkel voltam, volt, hogy majdnem 2 napig, mert hogyha mondjuk dupla előadásuk volt hétvégente, akkor egész nap én voltam velük, és mindent toltam, csináltam a bébi papítait, tehát hogy ez volt az életem. És hirtelen valahogy így ugyanabban a mókuskerékben éreztem magam, de aztán tudatosítottam magamba, hogy de hát ez már az én választásom, ez az én életem, és már nem ez a helyzet, mint akkor, és szépen lassan ezek elmúltak, és tulajdonképpen, ahogy a pszichológusom mondta, 5 éves koromtól tulajdonképpen így magamra öltöttem ezt az anya szerepet, nem, hogy nem vagyok anyatípus, egy ilyen ősanyatípus vagyok valójában valahol mélyen, és hát életem legcsodálatosabb döntése volt, hogy megszületett a fiam. Nagyon, nagyon szép és mély kapcsolatom van vele.
Még egyet árulj el. Eldöntöttem, hogyha beszélgettünk, ezt mindenképp megkérdezem. Beszélgettünk mi már ennek kapcsán egyszer egy Felfelé zuhanás című műsorban, lehet, hogy nem tudja mindenki, hogy a politológusi és a addiktológiai élet egyik fontos tartozéka, hogy te Zámbó Jimmy nagy, hát azt nem tudom, hogy rajongója, de hogy követője vagy.
Zámbológia.
Zámbológia. Te tulajdonképpen mind társ, mert azért ez mondjuk úgy, hogy indoklásért kiárt. Tűri a vitát. Szóval, hogy neked a társadalmi jelentése, kódja érdekes, hogy azt is bemered valami, hogy a zenéje is szimpatikus.
Hát...
Mint zámbológus.
Igen, a zámbológus kérdezed, és ezért a, és életképek kapcsolódnak hozzá. Tehát, hogy néván nem esztétikai probléma, vagy kihívás Zámbó Jimmy. Tehát, hogy szerintem helye van a rendszerváltás kulturális emlékezetében, ez nem kérdés, tehát nem érdemes vitatni. Biztos, hogy sokan vitatják ezt, de nem érdemes, tehát ne fordítsanak rá sok időt. De sokkal inkább szociológiai problémaként volt ez érdekes, és nagyon sok olyan életképem kapcsolódik hozzá. Értem az alatt, hogy ott voltam kocsmákban, ott voltam családokban, ott voltam a szomszéd falnál, ahol Zámbó Jimmy ment, és tudom, vagy az érintettségem okán, vagy a információk okán, vagy már a kocsmában tudtam, hogy kik azok, akik ott vannak, hogy ott mondjuk milyen életsorsok vannak, és milyen sebzettségek szintén, vagy milyen tombolások, és milyen emberi sorsok vannak. És ezek egy része a szegénységgel kapcsolódik össze, más rész olyan témákra, amit miért érintettünk, a destrukcióval, hiszen nem lehet azt mondani, hogy Zámbó Jimmy azért életútját tekintve azért példamutató, abban tekintve, hogy így kell feldolgozni a múltat és a jelent, nem állítom. De Zámbó Jimmyhez által közel jutottam olyan emberekhez, akiknek Zámbó Jimmy volt az egyetlen kapaszkodási pont. Kulturálisan, egzisztenciálisan, és kötelességemnek tartottam. Miután nagyon közel vagyok azokhoz az emberekhez származásomat tekintve, ezért, hogy őket megismerem, én azt örömmel tettem.
Melyik a kedvenc Zámbó Jimmy számod?
Talán az ugye nem adott fel. Ez egy nagyon hosszú és korai bárban játszott videoklipes száma, az abban szerintem sok van benne, ami nagyon közel van ahhoz, ami a társadalom periférián lévőknek a problémája.
Meg még a mostani beszélgetésünkre is rímel. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük.
Mai vendégpárosunk Földes Eszter és Böcskei Balázs volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Míriam, Loboda István és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.